A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Mosányi Emőkével, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatójával, és Bíró Rita Zsófia gyógypedagógussal, és a korai fejlesztés hete kapcsán beszélgettünk már a korai fejlesztés mikéntjéről, és az azért szerintem érdekes lehet, hogy hogyan is zajlik, ugye kicsin gyermekekről van szó, hogyan is zajlik az ő körükben a vizsgálat, ugye megvan már az, hogy valami gyanút észlelt, akár a védőnő, akár a szülő, akár a házi gyermekorvos, megvan a gyanú és a feltételezés, hogy valami probléma lehet. Hogyan zajlik utána egy vizsgálat? Bíró Rita.
Ami nagyon érdekes és nagyon sokszínű ezen a területen, hogy milyen vizsgálatokat tudunk végezni. Ugye az a komplexitás, amit ön is említett, igen, hogy ugye nagyon sok szakember vesz részt ebben. Mi fővárosi szinten nagyon arra próbáltuk a hangsúlyt fektetni, ami szakmai szempontból is nagyon fontos, hogy minél, tehát hogy legalább két szakember vegyen részt egy ilyen vizsgálaton, és úgy próbáltuk a szakembereket a vizsgálatokra beosztani így stratégiai szinten, hogy különböző szakterületet öleljenek föl. Tehát például mondjuk, ha egy olyan nehézséggel keres meg bennünket egy szülő, hogy a gyerek nehezen alszik, pici babáról beszélünk természetesen, tehát 6 hónapos kor környékén nem alakult ki az alvásállandóság, de a mozgása sem úgy indul, illetve a figyelme se olyan, mint amit ő nehogy Isten olvas különböző szaklapokban vagy információforrásokon. Tehát, hogy egy ilyen problémával megkeres, és akkor nagyon fontos, hogy például egy pszichológus jelen legyen ezekbe a helyzetekbe, illetve egy szomatopedagógus, vagy egy gyógypedagógus, aki éppen a vizsgálati helyzetbe bevonható. Fontos azt látni, hogy ezekben a helyzetekben, tehát nem úgy működik, mint bármely más vizsgálatnál, hogy oda megyek és elveszem a gyereket az édesanyja kezéből, vagy akár a szülők kezéből, hanem sok olyan helyzet van, amikor akár az édesanyja kezében történik a vizsgálat, és nyilván a vizsgálat végére, ha már oldódik annyira a helyzet, tehát hogy akkor lehet azokat a vizsgálati protokollnak megfelelő vizsgálati helyzeteket megnézni, amikor én a saját kezembe vehetem például a kisbabát.
És ezek után ugye mondjuk megvan a vizsgálat, megvan a diagnózis, a terápiás lehetőségek, vagy a terápiás módszerek, mik ezen a téren?
Terápiás szempontból, tehát hogy hála a jó Istennek, tehát hogy a terápia sokszínűsége, tehát hogy jelen van, és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban, tehát nagyon sok terápiában vagyunk jártasok, ezt azt hiszem büszkén állíthatjuk. Nagyon fontos, hogy minden gyermekhez megtaláljuk azt a megfelelő terápiás helyzetet, illetve a terápiát magát, mint módszert, ami éppen egyik gyereknél működik, a másiknál nem. Mondok egy nagyon érdekest, ugye mindenki ismeri a dévény módszert. Itt ugye a kolléganő erős kézzel dolgozva ugye manuálisan átmozgatja a gyereket. Nyilván ez fájdalmat okoz a gyereknek, a szülő ebben a helyzetben, tehát hogy nagyon nehezen viseli akár ezt a terhet is, tehát hogy megpróbáljuk ezekben a helyzetekben a szülőt felkészíteni arra, hogy ez nyilván...
Tehát megint visszatértünk a szülővel való együttműködés fontosságához.
Igen, hát ez akkora egy fejlesztésben, tehát hogy én azt gondolom, hogy egyik alappillérünk mindenféleképpen. De tehát, hogy azt nagyon fontos látni, hogy nem különleges hókusz-pókusz vizsgálati módszereink vannak, hanem nagyon sok esetben, tehát hogy a játékos és a játékra alapozva próbáljuk a különböző helyzetekben megfigyelni a gyereket, illetve a gyerek és az édesanyja kapcsolatát, mert hogy ebben az életkorban ez nagyon fontosnak.
De nagyon különböző problémák és problémakörök lehetnek itt is a korai fejlesztés területén, de gondolom, hogy nagyon fontos a beszédfejlődés, és most ugye Mosányi Emőkéhez fordulok, aki azért logopédus szakember is, amellett, hogy a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója. Azt olvastam, hogy nagyjából, és úgy tudja, megint a kisgyermekkornál vagyunk, a 2 éves kor a vízválasztó ezen a téren a beszédfejlődés tekintetében, mert ekkortájt derülhet ki egyértelműen, ha a gyermek beszédkészségével baj van.
Igen, de azért láthattunk már korábban olyan jeleket, amik azért figyelemfelhívóak. Tehát az, hogy egy kisgyermek fejlődése, az egy komplex fejlődés. Nem lehet kiragadni az elemeket. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a gyermeknél van a mozgásában megjelenő, ez egy nagyon látványosan megjelenő kiskorban eltérés, akkor majdnem biztos, hogy ez érinteni fogja a beszédet is. Ha azt látjuk, hogy egy kisgyermek nem gagyog, nem gügyög, nem alakul ki ez a metódus, nem figyel a hangokra, akkor biztos, akkor hogy megint lesz a beszéddel, illetve nyilván meg kell nézni, hogy a hallásával nincs-e probléma. Ez nagyon fontos, hogy ezeket ki tudjuk zárni. És természetesen van olyan, amikor ezek a fejlődések egészen jól alakulnak, és szinte mindent, bár ha megnézzük a gyermeket, akkor találni fogunk olyan fejlődésében olyan ritmusbeli eltérést, vagy hogy kimaradnak egyes mozgáselemek, amik már jelzőértékűek lettek volna, hogy bizony a beszéd is késik. De hogy ezt nem úgy kellene elképzelni, hogy önállóan késik csak a beszéd, hanem hogy az idegrendszer fejlődésében van egy ritmusbeli késés, vagy elmaradás, vagy valamilyen eltérés, és ennek egyik eleme csak a beszéd. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egy két éves gyermeknél, ugye ez a szakirodalmi határozottság van, hogy azt határozzuk meg, hogy akár szűrés szempontjából nagyon fontos ez, hogy egy két éves gyermeknél legyen már azért egy 50-es szókincs, amivel ő aktívan tud, még ha nem is érthetőek ezek a szavak, de hogy ezek a terápiák, amit akkor elindítunk, ez nem önmagában a beszédre vonatkozik. Tehát el nem képzelhető az, ami később óvodában, hogy kimondottan hangzókat gyakorlunk. Nem, hanem az egész idegrendszerrel szinte fejlesztésével foglalkozunk, amiben a mozgás, a játék, a figyelem, a hangok mind-mind-mind benne vannak, és természetesen valamilyen szinten provokáljuk a kommunikációt, hisz a legfontosabb az, hogy azt lássuk, hogy a gyermek akar velünk kommunikálni. Mert hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos része, és szinte egy logopédus szakember látja, hogy már ott van a gyermek szájában az a hangzó. Mert már abban a dallamban, amit ő kiad, már a szótagszámot lehet érezni, és az minket nagyon-nagyon segít abban, hogy tudjuk azt, hogy ez egy pár hónap múlva rendeződni fog, vagy még a kommunikációs helyzetet is elutasítja a gyermek, és akkor bizony, hát egy tényleg komplex terápiának előtt
van. A családi közeg, az otthoni légkör, vagy akár a szociális helyzet mennyiben meghatározó a tekintetben, ugye ha mondjuk az édesanyja sokat beszél a gyerekéhez, és a saját otthoni tevékenységeit is mindig kommentálja, vagy elmeséli a babájának, hogy éppen mit csinál, vagy hát sokat mesél, sokat beszélget vele, az ilyen szempontból nyilván meghatározó, vagy fontos, és ugyanilyen meghatározó, ha ennek hiányáról beszélhetünk.
Természetesen. Tehát ugye azt említettük, hogy ez a 3 év alatti korosztályban borzalmasan érzékeny az idegrendszer, nagyon gyorsan változik, nagyon gyorsan tanul. Hogyha kevés az inger, akkor ő nem tud miből tanulni, és nyilvánvalóan egy lassabb fejlődés lesz. És az a baj ezzel, hogy ha nem tudjuk ezt olyan jól pótolni. Tehát, hogy 4-5 évesen már az idegrendszer plasticitása nem annyira rugalmas, mint amilyen volt 3 éves korban. Tehát nagyon fontos az, hogy igenis legyen mintája a gyermeknek.
És hát nyilván az elsődleges minta az a szülő, tehát ezeket a mintákat a szülő adja át a gyermeknek.
A terápiás helyzetben ezeket pontosan azért, mert a szülő jelen van, tehát mi meg tudjuk erősíteni, tehát amiben a szülő esetleg bizonytalan, vagy kérdése van ezzel kapcsolatban, tehát hogy maximálisan meg tudjuk ezt erősíteni, hogy például a gyerek nagyon szeret ugrándozni az ő ölébe, hogy ezt tegye, vagy ne tegye, tehát hogy nyilván nem a beszédre utalva, de a mozgásra, tehát hogy sok olyat tudunk neki javasolni, de a beszéd szintjén is, tehát hogy amikor hozzábeszél, tehát hogy forduljon oda, tehát hogy minden egyes esetben, tehát hogy ezeket jól tudjuk használni.
Különösen fontosnak érezzük azt, hogy ezt minden fórumon tudjuk közvetíteni a szülőknek, hisz ez egy olyan prevenció, ami őket nagyon segíti. Tehát, hogy azon dolgozunk, hogy akár a honlapunk szintjén olyan anyagokat, gyakorlatokat mutassunk, vagy tegyünk elérhetővé a szülők számára, amit igazából, ha gyakorol, megcsinálgatja, akkor megelőzés szempontjából és a fejlődés gyorsítása szempontjából ezek nagyon-nagyon tökéletesek.
Ja, mert érintőlegesen szóba került, talán éppen még adáson kívül beszélgettünk arról, hogy március 6-a a Logopédia Európai Napja, ehhez közeledünk, most nem sokára itt lesz ez a dátum. És azt olvastam, hogy a pedagógiai szakszolgálat szakemberei évente 40 ezer gyermeket szűrnek, a tapasztalatok szerint évről évre nő azok száma, akik valamilyen eltérést mutatnak és valamilyen ellátást igényelnek ezen a területen, és ez a körülbelül a megvizsgált gyerekeknek a fele. Ez nagyon nagy számnak tűnik, vagy nagyon nagy ez az arány.
Igen, ez egyértelmű. Talán több okra vezethető ez vissza. Visszavezethető arra, hogy ugye az orvostudomány, a neurológia nagyon sokat fejlődött. Tehát olyan pici babákat tudunk most már életbe tartani újszülöttként, amit talán 20 évvel ezelőtt nem. Nagyon differenciált a diagnosztikánk, tehát nagyon sok eltérést tudunk diagnosztizálni, de talán arra is figyelemfelhívás lehet, hogy maga a nevelési rendszer, akár az óvodai rendszer megfelelő figyelmet fordít-e mindenre. Nagyon sokat fejlődött abban az irányban a diagnosztikánk, hogy például a hangokkal való játék az egy fontos eleme az írásolvasás elsajátításának, és ezt tulajdonképpen nem igazán tanítja az óvoda. Nem jelenik meg a szülői játékokban sem, és itt nem is a szülők hibása, hanem egyszerűen erre kevesebb figyelmet fordítottak, és ma már tudjuk, hogy akkor, hogyha ez valakinél nem alakul ki spontán magától, most mire gondolok hangokkal való játékban, az, hogy le tudja választani a gyermek az utolsó hangot a szóban, a középső hangot le tudja választani, akár föl tud cserélni szótagokat, így játék szintjén egy hangsorral, ami amúgy nem egy egyszerű dolog, mert amikor én először ezt elsajátítottam magamnak, bizony nagyon erősen kellett koncentrálnom, hogy a gyakorlatokat el tudjam elvégezni. Tehát ez nem annyira egyszerű. Akinek ez kialakul könnyedén magától, az könnyedén szinte magától elsajátítja az írást és az olvasást. Látunk sok ilyen óvodás kisgyermeket. Akinél ez viszont nincsen meg, annál a fejlesztés, vagy az előkészítése az írott és az olvasott nyelvnek hosszabb időt igény. Ez a magas szám különben, ami most itt megjelenik, hogy ki az, aki logopédiai megsegítésre szorul, az elsődlegesen azért az 5 éves kori szűrésnek a következménye. A korábbi szűrés, ami most az idejében most már általánosságban megvalósult, így van, a 3 éves kori szűrés, ennek az eredményét még nem látjuk, de azt látjuk, már annak az eredménye, hogy a fejlesztésnek az eredményét még nem látjuk, de abban bízunk, hogy most sok olyan kisgyermek került az ellátó rendszerbe, körülbelül olyan 7-8% a szűrt gyerekeknek, akik, hogyha megsegítést kapnak, akkor valószínűleg, hogy 5 évesen ők már nem kerülnek be ebbe azok a gyerekek közé, akik ellátást igényelnek.
Felvetődött, hogy kellene 8 éves kor körül, vagy 8 éves korban is egy ilyesfajta szűrés. Ennek mi a szakmai alapja, vagy miért lehetne ez jó?
Ugye ez az utolsó lépés abban, hogy a nyelvi és a tanulási is, mert itt összekapcsolódik már a tanulási készség és a nyelvi készség nagyon nagy mértékben, hisz a tanulás során azok a verbális készségek, azok elsődlegesek, hisz írás-olvasás alapján önálló tanulási készséget alakítunk ki a gyermekeknek. Tehát felmerül az a kérdés, hogy minden gyermeknek ez a készsége megfelelő-e. Azoknál, akiknél nem nagy az eltérés, vagy nagyon magas intellektusúak, ott bizony kialakulhat egy olyan helyzet, hogy tüneti szinten csak akár 10-12 éves korban jelennek meg a tünetek. Ez azért van, mert már összetett történelmi szövegeket olvasnak mondjuk, vagy akár nyelvtani szövegeket, amit kisebb korban ő az intellektusával nagyon jól ki tud egészíteni, de akkor már bizony a szövegértésben ez nehézséget okozhat.
És akkor véletlenül jönnek a tanulási nehézségek
és
a tanulási.
És hogyha ezt 8 éves korban, tehát körülbelül második osztályban, amikor már azért el kell sajátítani, hisz azt mondjuk, hogy itt is sokkal nagyobb rugalmasságot kellene adni abban, hogy egy gyermek mennyi idő alatt tanul megolvasni. Mi a szakma úgy gondolja, hogy erre nyugodtan lehetne 2 évet is. Tehát nem probléma az, hogyha egy gyermek nem 6 éves korában, hanem 7,5-8 éves korában tanul meg egy biztonságos, jó technikailag és szövegértés szempontjából is jó készséget, az olvasási készséget, és hogyha ekkor ez mégis sérül, akkor, vagy azt látjuk, hogy nem tökéletes, ezért lenne fontos a szűrés, akkor ezeket a gyermekeket speciális terápiára bele lehetne megsegíteni.
Bíró Rita, ehhez hozzátenni való?
Én azt gondolom, hogy maximálisan egyetértünk, tehát, hogy ez tényleg a gyakorlat is ezt igazolja, hogy ezekben az esetekben, tehát, hogy itt tudunk a legkönnyebben beavatkozni még, és akkor nem halmozódik a felső osztályokra a sok nehézség.
De léteznek olyan neuropszichológiai szűrőeljárások is, amik viszonylag egyszerűek, nem kimondottan csak a beszédre fókuszálnak, hanem inkább a mozgás elemekre, hiszen azt említettük, hogy ez összefügg nagyon nagy mértékben, és mi szeretnénk, hogyha nem is országosan, de egy ilyen projekt szintjén megpróbálni olyan neuropszichológiai szűréseket bevezetni 5 évesen, 6 évesen, amiben azt feltételezzük, hogy meg tudjuk állapítani már 5 évesen, hogy ki az a veszélyeztetett gyermek, aki az iskolában veszélyeztetetté válhat a tanulási nehézség vagy tanulási zavar megelőzése szempontjából. Ez különösen azért fontos, és egy picit eltérek akkor a témától, de hogy különösen azért fontos, hogy ne alakuljanak ki ilyen eltérések, mert nagyon nehezen tudjuk későbbiekben ezt orvosolni. Amikor már kialakul egy olyan tanulási nehézség, ami akár 1-2 évi tanulásban való elmaradást is jelent, akkor már a köznevelés rendszere nagyon nehezen tudja a gyermeket megsegíteni. Hogyha időben, akár elsőben, másodikban ezt meg tudjuk tenni, akkor ezek a gyermekek nem lesznek valószínűleg beilleszkedési tanulás és magatartási nehézséggel küzdők.
Ha már ennél a témánál tartunk a tanulási nehézségeknek, kicsit talán elkanyarodunk az eredeti témánktól, de muszáj szóba hoznom azt, hogy tavaly nyáron fogadta el az országgyűlés a köznevelési törvény módosítás, amit sokan sok helyütt, talán elég szerencsétlenül Lex Taigetoszként apostrofáltak. Most szeptembertől, tehát a következő tanévtől lesz ez hatályos. Ez ugye azt jelenti, hogy egyes tantárgyak esetében megvonják a felmentés lehetőségét a beilleszkedési tanulási nehézségekkel küzdő gyerekektől, vagyis mondjuk osztályozzák őket, osztályzatot kapnak, akár meg is buktathatják őket, és egy komoly polémia volt szakmai körökben erről. Ön hogy látja ezt?
Azt gondolom, hogy egy gyermeknek nem az segítség, hogy mentesítsük az értékelés alól, hiszen felnőtt korában senki nem fogja tőle azt megkérdezni, hogy amikor egy munkát szeretne elvállalni, hogy van-e neki erről papírja, vagy nincsen, hanem hogy rendelkezik-e az olvasás és írás és a számolás készségével. Ezek olyan alapkészségek, amivel ha egy gyermek, vagy egy fiatal, vagy egy felnőtt nem rendelkezik, nem tud beilleszkedni a társadalomba igazán teljes értékűen. Úgyhogy nem az a megoldás, azt gondolom, hogy mentesítsük őket, hanem az, hogy elsajátítassuk velük ezeket a készségeket. És ugye az én szakmai tapasztalatom, ami most már igencsak több mint 20 éves, én életemben egyszer találkoztam olyan kisgyermekkel, akinél tényleg nem tudtuk olvasni, megtanítani. Ez egy sajátos nevelési igényű, értelmileg is érintett gyermek volt, mert különben azokban a gyógypedagógiai intézetekben, ahol külön nevelve tanítunk gyermekeket, akik tényleg fogyatékkal élők, őket is megtanítjuk írni, olvasni bizonyos szintén.
Tehát az érdemjegy, ha jól értem, az érdemjegy, az osztályozás, az motivációs tényező lehet a gyerekek esetében
nem
mindenképpen?
Nem feltétlen azt gondolom, hogy a gyermeknek motiváció, hanem nekünk felelősség. Tehát ha nekem pedagógusnak az a feladatom, hogy a gyermeket megtanítsam, akkor ő neki ez az osztályzataiban könnyen látszik. Tehát ha én nem tudom megtanítani, akkor önnek ki rossz osztályzata van. Ez az én felelősségem. Tehát nekem annyi megsegítést kell adnom, akár korrepetálási szinten, akár valamilyen gyógypedagógiai fejlesztési szinten, hogy ő neki osztályzatot tudjunk adni, érdemit. Hisz ez azt jelenteni, hogy akkor kicsit feladjuk mi is a felelősséget, hogy nem a mi dolgunk őt megtanítani, hanem a szülő majd egyedül megküzd ezzel a problémával.
Fejlesztésről, felzárkóztatásról beszélgettünk, azért ha így a beszélgetés végéhez közeledünk, akkor ezen a területen, vagy egyáltalán a gyógypedagógiában, azért más lépésekkel, vagy úgymond más léptékkel lehet haladni, mint egyébként az oktatás-nevelés, hát úgymond hagyományos rendszerében? Bíró Rita, mint gyógypedagógust kérdezem.
Igazán nagyon nehéz és komplex ez a kérdés, amit ön föltett, mert én azt gondolom, hogy ebben tényleg azt kéne hangsúlyozni, amit a főigazgató asszony is az előbb említett, hogy én azt gondolom, hogy ez felelősség. A szakember számára, aki az általános iskolában tanít, a fejlesztő pedagógus, a gyógypedagógus, tehát hogy mindenki számára felelősség, illetve a szülő számára is nagyon fontos, hogy ezt se hanyagoljuk el, hogy az ő háttérmunkája, amit a gyerekkel otthon gyakorol és otthon végez, tehát hogy ez számára is felelősség. És én azt gondolom, hogy ezt lenne nagyon fontos ebben a helyzetben is látni, hogy az eredményt akkor lehet elérni fejlesztés, foglalkoztatás, korrepetálás, bármilyen útvonalon közelítünk, hogy közösen tesszük ezt, és a gyermek érdekében tesszük ezt. És így a megelőzés is nyomon követhető.
Még egy zárszó Mosennyi Emőkétől.
Igen, nyilvánvalóan a gyógypedagógia az egyéni. És ez nem azt jelenti, hogy egy foglalkozásunkon, egy terápiás foglalkozásunkon egy gyermek van, hanem egyéniesített. Akkor is, hogyha egy gyógypedagógiai intézményről beszélünk, ott a dolgozó gyógypedagógus az úgy képzeli a gyermekeket, hogy egyéni fejlesztési terv, egyéni gondolkodás, tehát hogy különbségeket itt nagyon-nagyon megjelennek. Tehát azt mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy egységes, frontális koncepcióval
induljunk el. Tehát azért valamelyest mondhatjuk azt, hogy más pedagógusi vagy pedagógiai attitűdöt igényel ez a munka.
Egyértelműen.
Differenciáltabb, igen.
Differenciáltabb. Akkor legyen ez a zárszó. Az elmúlt órában Mosennyi Emőke, fővárosi pedagógiai szakszolgálat főigazgatója és Bíró Rita Zsófia gyógypedagógus volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.
Köszönjük szépen.